Üdvözöljük hallgatóinkat a tavaszi-nyári évad utolsó adásán. Mostantól kezdve szeptemberig ismétléseket fognak csak hallani a Szószátjárban. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És megint egy tematikus műsor fog következni, ahogy már beharangoztuk a múlt héten. Több hallgatónk is kérdezte, hogy a gépi fordítók, amikből többféle is van, van olyan is, amit nagyon sokan ismernek, azok hogyan működnek, de mi ezt nem tudjuk, és ezért hívtunk egy szakembert, aki tudja. Mutassuk be.
Prószéki Gábor professzor, a Pázmány Péter Egyetemről, aki egyszer s mind a Nyelvtudományi Intézet igazgatója. Szervusz Gábor.
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatók.
Szia. És gyakorlatilag a kérdést föltettük, hogyan lehetséges ez, hogy működik az, hogy egy számítógép képes fordítani az egyik nyelvről a másikra, hogy csinálja?
Mert azt én értem, hogy ott van neki az, hogy mit tudom én, németből magyarra fordított van, hogy brót, és akkor ő kikeresi, hogy az kenyér. A szavakat szépen egymás mellé rakja, de hát ettől még nem lesz magyar.
Ez volna a szótár program, ilyen tényleg van. Kikeresi a szavakat, jó esetben a kifejezéseket, de ugye a fordításról akkor beszélünk, ha azért egy szón túli szövegek vannak.
És tehát már leegyszerűsítettük, mert egy szónál általában többféle, mondjuk a brótot leszámítva, az brótféleket, azért általában többféle jelentés is.
Hát beleszaladtunk a legnagyobb problémába, ezt évtizedeken keresztül, ugye évtizedekről van szó, mert ugye a második világháború táján indult ez a dolog, hogy gépi fordítás, bármilyen furcsa a gépek születése, számítógép születése, az nem csak a számolási kapacitás miatt volt fontos, hanem kódolás, dekódolás, sifrírozás, desifrírozás miatt, ugye katonai művelet, és amikor véget ért a világháború, mi mindig volt hidegháború, és azt mondták, hogy hát két nyelv közt is ez a játék, hogy az egyik kódja, az tulajdonképpen a másiknak egy titkos megfelelője. Tehát, hogyha mi rájövünk arra, hogy a német szöveg mit tartalmaz, persze akkor inkább orosz szöveg volt és angol, de mindegy, akkor magyarul vagy bármilyen nyelven ezt ki tudjuk hozni. Írjunk szabályokat, mondjuk meg neki az előbbi példával, hogy a brót az kenyér, a nem tudom én az, hogy eszen az eszik, pesünkre az fog állni ott mondjuk, hogy iszt, mert a német olyan, hogy rögtön egy, ebben az esetben egy rendhagyó alakot hoz, és akkor a gép rá fog jönni, hogy melyik szóval mit jelent, hiszen az ember is tudja, hogy alanyárítmány tárgy, ezt iskolában mindenki tanulta, és ebben hívén évtizedekig így fordítottak a fordítók, hogy hát nyelvtani elemzést csináltak, jelentésről mit sem tudtak, vagy nagyon keveset, a világismeretről pedig egyáltalán semmit. És akkor leszögezhetjük, hogy a számítógép sose volt homo sapiens, tehát neki sok mindenről nincs fogalma, és karaktersorozatokat konvertál.
Várjál, még mondd meg, hogy ez miért baj. Tehát ha tényleg az van, hogy megtalálja a megfelelő szavakat, még azt is, hogy a brót az, hogyha evés környékén fordul elő, akkor kenyeret jelent, tudja, hogy melyik az alany és
hát az evés környéke, miért... az már ugye az is már egy tudás, hogy igen, a szövegben, persze. Abban a mondatban, vagy a szomszéd mondatban valami olyat mondtak, és nyilván ugye egy szónak a több értelme, több jelentése akkor jön elő, amikor olyan furcsa a helyzet, hogy az egyik úgy nem stimmel. Ezt az ember, amikor nem tud eléggé egy nyelvet, akkor elmegy a szótárba, látja, hogy azán van még egy jelentés, lehet, hogy ez azt jelenti, azért nem értettem én a mondatot. De a gép ebben nem lehet soha biztos, korábban ugye szabályokkal próbálták megfogni, később, jóval később, tehát 90-80-as, 90-es években statisztikával, hogy ami gyakoribb, az biztos azt jelenti.
De várj, még nem mondtam meg, és mi volt a baj azzal, hogy szabályokkal
igen, csinálni? Szabályokkal fordított, és ez nagyon szépen hozta mindig valóban az alanyt meg az állítmányt, de amikor olyan helyzetbe került a gép, hogy egy olyan szöveget kellett volna lefordítania, amiben a szavaknak egymásra hatása, mert azért ez van igazán, hozza ki azt, hogy mi a jelentés, mondjuk egy idióma, ugye, ami egy olyan szerkezet, amiben hát itt van a kutya elásva, hát ott se kutyáról, se elásásról nincs szó. Azt lehet mondani, hogy ezt tessék tárolni a számítógépen, hogyha kutya meg elás van egy mondatba, akkor az egész mást jelent, ugye akkor a probléma gyökeréhez értünk, vagy nem tudom. De ezek mindig nagyon sokan vannak, és ezekből nem tudtak elég sokat tárolni.
Ráadásul mi van, ha tényleg elásnak egy
na most természetesen, ha a kontextus olyan, hogy igen. Egy szerencsétlen állatot itt valami, ugye az állatvédők most szólnának, de tudjuk, hogy valahogy tönkretettek és elássák, akkor valóban konkrét eset, ezt az ember érzi. Azt, hogy most ez mennyire humoros, mennyire átvitt értelmű, ezt a gép soha. Tehát látszott, hogy a probléma nagy, mert az egyszerű mondatot, a kutya ugat, ezek nagy eséllyel lefordíthatóak tényleg, és mindig ezekkel demonstrálják az ilyen programokat, de amikor már komplexebb egy mondat, és azért itt utalnék arra, hogy nem csak a világismeret, hanem a mondatnak a bonyolultsága, ugye az olyan nyelvtani elemzést igényel, amire hát a nyelvészek is sok időt fordítottak, és azt szerették volna minél előbb, hogy ezeket a nagyon komplex mondatokat is fordítsuk le, mert mégse tömmondatokba beszél a adott esetben az az orosz katonai hírforrás, amit ugye Amerikában szerettek volna angol nyelvre fordítani, hanem bizony olyan mondatokat mond, ami műszaki bonyolultsággal, esetleg jogival rendelkezik, és ezek már nem egyszerű, nyelvtaniak sem egyszerű szerkezetek, és ezt azért mondom ilyen hosszasan, mert ez körülbelül a 60-as évek közepéig így ment, akkor ott Amerikában jött egy bizottság, aki átvizsgálta, hogy mire költötte az Egyesült Államok az előző 20 évben a pénzt, és stop lett. Én azt gondolom, hogy más területen nem nagyon volt ilyen hirtelen megállás. Ezt úgy hívták, hogy ALPAC, tehát ez a Automatic Language Processing Advisory Committee, tehát aki ezt az automatikus nyelvfeldolgozást ellenőrizte ez a bizottság, és közölték, hogy ezeket le kell állítani, mert túl sok pénzt fordított eddig az Egyesült Államok kormánya és mindenféle katonai szervei erre, vége.
Én a 60-as években jártam egyetemre, és én bizony ezt tanultam, hogy sajnos a gépi fordítás befulladt. Ez reménytelen, nagyon hősiesen próbálkoztak, ezt sugározták a professzorok, a tankönyvek, hogy hát bizony ez nem megy.
Ez igaz, annyira, hogy ez a jelentés, ami akkor nagyon titkos volt, de ha valaki megjegyzi ezt az ALPAC-t és beírja az internetre, akkor megtalálja a teljes jelentést, és szépen elolvasható, és azért nagyon érdekes, mert nyilván 60-as évek már túlhaladott, de az van leírva, hogy ez a teljesen automatikus gépi fordítás nem megy, de majd a jövőben figyelni kell arra, hogy hogy támogassuk a fordítót, és az a dolog, ami fordító memória néven ma már a fordítók ezt ismert. Tehát nem a gép fordít, hanem a fordító, de nagyon hatékonyan a keze alá dolgozik a gép meglevő fordításokból. Ennek az alapötlete ebben elolvasható. Akkor ez még nagyon távolinak tűnt, mert nem voltak ilyen interaktív gépek. Hát mondom a hallgatóknak, akik hát olyan régóta fiatalok, mint én, vagy mi, az sejtik, hogy volt lyukkártya, meg lyukszalag, de szóval, hogy nem kommunikáltak direktbe a képernyővel és a billentyűzettel, pláne hanggal. És mégis azt írja a 66-os jelentés, hogy erre tessék majd figyelni. Tehát gyakorlatilag itt véget ért egy időszak.
Említettél valamit, hogy fordító memória. Elmondanád a hallgatóknak, hogy ez micsoda?
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és ma már azt gondolom, hogy a fordítók közel 100%-a ezt ismeri. Van, aki nem szereti, de akkor is ismeri.
Tehát ez nem azonos a fordítógéppel.
Sőt, kimondottan mondhatjuk, hogy az ellenkezője. Arról van szó, hogy a sok meglevő emberi fordítást, azokat a mondatokat, mert itt mondatról beszélünk, bármennyire szomorú, hogy szöveg egészről sokkal kevésbé, csak megjegyzem, hogy a nyelvészet is 60 éve valami miatt a fókuszban mondatot helyezte, aminek hát így a szakemberek tudják, hogy pontos definíciója nincs is, de minden esetre mondatról mondatra minden mondatnak a lefordított változatát elteszi. Bután egyszerűen a betű sorozatot, ott az angol, elolvasom, leírom a magyart, és bekerül ez a mondatpár ebbe az úgynevezett fordító memória nevű adatbázisba, és amikor ezek már a százezres vagy milliós nagyságrendet elérik, akkor már mindenhez van nagyon hasonló.
Tehát várjál,
fordítás.
Én elkezdek egy regényt fordítani angolról magyarra. Hát
kezdesz, de azért ezek inkább száraz szövegekről szólnak, aha. Tehát mondjuk, hogy szakszöveget. Mondjuk, hogy egy olyan szűkebb világot, hogy nem tudom én, valamilyen autó összeszerelési útmutató, ahol egy autógyárnak küldenek ki központilag ilyeneket, akkor ezeknek a fordítása meglehetősen sematikus, és sok igazán hasonló mondat lesz a szövegbe, vagy a szoftverkézikönyv. Hát minden szoftverkézikönyv úgy néz ki, de hogy vannak menüpontok, meg vannak gombok, amiket lehet nyomogatni, és erre az lesz, arra meg ez. Vagyis, hogy egy-egy szakkifejezésben jelentősen különbözhet, de a szakkifejezést úgy tekintjük, hogy az valami ilyen jolly kártya, és kiemeljük a szakkifejezést, a mondatok maradék szerkezete nagyon fog hasonlítani egymásra, ezekből jó sok minta lesz, tehát könnyen lehet találni egy nagyon hasonló mondatot, visszahelyettesítjük ezt a szakkifejezést, és a gép súg, hogy a legjobb fordítók ezeket a mintákat adták nekünk, én azok közül egy gomnyomással kiválasztok egy kész mondatot, két betűt kicserélek, és már megy megyek is tovább, tehát vagyis nem minden
fordító. A fordító memória az mondatpárokat így tárol, ezt, ilyen volt, ilyen lesz, ezt erre fordított.
Így van, de nem csinál semmi egyebet, csak felajánlja a mintákat.
Amit mondtál, abból úgy tűnik, hogy mást is csinál, hiszen észreveszi a hasonlóságokat.
A terminológiai egységeket, tehát azokat a szakkifejezéseket, amik, tehát mondjuk, hogyha van egy Windows-os szöveg, és ezt mondjuk egy Linux-os szöveggel összevetem, akkor a Windows meg a Linux mint szó tényleg különböznek, de a benne levő tartalmak nagyon hasonlóak, tehát hogyha tudja, hogy a Windows-t meg a Linux-ot úgy kell kezelni, hogy ez egy ilyen kis csillag, egy olyan szó, aminek lényegtelen a betű alakja, aha, akkor ha ezeket kiveszem, ezek a maradék mondatvázak nagyon hasonlóak lesznek.
Értem, a valamennyire azért akkor elemzi is picit, ezeket a mondatokat.
Igen, de ilyen mondjuk, hogy bután, szemben az igazi fordító programmal, amelyik megpróbálja az emberi nyelvtani
igen,
elemzést.
Igen, mert amivel kezdted, hogy hogyan álltak neki ennek a feladatnak, az nagyon igen, részletes, nagyon alapos elemzésen alapult, de amit most mondasz, az azt mondja,
van,
hogy nagyon felületesen.
Csináljuk felületesen, de igen, óriási mint a számmal. Ez nyilván azóta lehet, amióta van óriási.
Na most a fordító memória, ha én akkor tehát egy jogi szöveget fordítok, és abban az van, hogy az örököst értesíteni kell, és akkor én beírom, hogy örökös, akkor ő, hogy mondjam, azt is, amit 8 évvel ezelőtt valaki más lefordított, az is benne van?
Hát amennyiben ez elérhető. Tehát nyilván most egy fordítóirodának a fordítóiról beszélünk. Fordítóiroda érdekelt abban, hogy az eddigi lefordított szakszövegei legalább ilyen séma szinten elérhetőek legyenek, hiszen ha ez a fordító memória nő, akkor egyre kevesebbet kell igazán fordítani, hiszen egyre nagyobb eséllyel lesz, akár pontosan ugyanaz a mondat, miáltal ugye nem kell fizetni a fordítónak, mert azt már az adatbázis hozta elő.
A konkurens fordító cégnek az adatbázisa nem lesz benne.
Nem, bár ez ugye ez egy jogi kérdés, hogy mely szöveg kinek elérhető és mit szabad használni. Ugye az előbb mondtad ezt a irodalmi fordítást, de hát hogyha úgy tekintjük, hogy hát Karinti Tuti biztos nem a fordító memóriával fordított a Mici Mackót, de hát ott minden mondatnak van egy párja. Ha én mondjuk a lefordított mondatokat angol oldalon ABC-be rakom, akkor a szövegnek annyi. Viszont minden mondatnak ugyanúgy megvan a megfelelője. Tehát tulajdonképpen már nem hoztam le a Mici Mackót, csak tudom, ahányszor látom Mici Mackót, hogy az mindig a Winnie the Pooh-nak a megfelelője, akkor és így tovább. Igen, tehát igen, a fordítóiroda érdekelt abban, hogy minél több ilyen legyen, ezért úgy iratja alá a megfelelő szerződéseket a fordítóival, hogy ha felhasználhassa a már elkészült fordítást. Ezt van, aki szereti, meg hát van, aki nem. Ez egy másik téma, tehát de maga a technika így megy.
Hogy kimegyek a piacra, és lehet tudok venni hatalmas
memóriákat. Bizony, így van. Tehát, na de maradjunk abban, hogy ezt javasolta ez az ALPAK jelentés, de hát akkor még javában nem volt ilyen. Még hosszú ideig próbálkoztak szabályalapú valamivel, csak ugye a fordítás szó hát egy kicsit kiment a divatból a jelentés kapcsán, és tulajdonképpen ez a 66-os jelentés hozta létre a ma már használt számítógépes nyelvészet, computational linguistics fogalmát, mondván, hogy titkoljuk el, hogy mi machine translation gépi fordítást csinálunk, és így kiderült, hogy például lehet fordítani emberi nyelvről számítógépes adatbázis nyelvre. Tehát akkor igaz, hogy fordítást csinálok, de nem egy emberi nyelvül a tololdalon, hanem egy olyan, akkor még sokak által abszolút nem ismert formalizmus, amivel kommunikálhat valaki, egy főnök, emberi nyelven, kérem azokat a dolgozókat, akik a múlt hónapban léptek be, és a fizetésük ennél annál nagyobb. Ezt ő elmondta, és ez lefordult egy adatbázis kezelő nyelvre. Tehát, hogy a fordító programok íróinak volt menekülési útvonaluk a 70-es, 80-as években, mert például ilyen alkalmazásokban is használták őket, és ezt már nem hívták gépi fordításnak. Ennek ellenére néhány lappangó gépi fordító program tovább élt, és amikor a 80-as, 90-es évben jöttek a PC-k, ugye a személyi számítógép, ahol én már képernyőn látom a dolgot, ami ma már természetes, és billentyűvel viszem be a dolgaimat, ilyen rendszerekbe is, nyilván limitált formában, hiszen bár eltelt 20 év, az akkori számítógépek, PC-k azért még egy kicsit kisebb képességűek voltak, mint az akkori nagygépek, ugye ez ma már javában nem így van, de mindenképpen megjelentek azok a átmentett fordítóprogram ötletek, amiket korábban már egyszer kidobtak az ablakon, de aztán valahogy visszamásztak a PC-s világba, mert hiszen milyen érdekes, hogy az emberek tudnak ilyen programokat vásárolni. De akkor még nem volt internet, tehát még a tömegek, akik ma betelefonálnak ide, még nem találkoztak ezzel a programmal, ezek még ilyen akadémiai laborok, meg egy-két kutatóhely, meg katonai intézmény területén voltak.
Szakértőnk, Prószéki Gábor, akitől megkérdezem, hogy az oroszok vagy szovjetek is ugyanúgy leszálltak erről a dologról, mint az amerikaiak?
itt egy ilyen világjelenség volt, hogy mindenki érezte, tehát volt egy nagyon neves professzor, Jehuzsa Bárhillennek hívták, aki az 50-es évek elején azt mondta, hogy gépi fordítás pedig lesz, és mindenki hitt neki, mert ő egy nagy név volt a szakmában, és az 50-es évek végén ő jelentette be, hogy ez képtelenség, 7-8 év alatt ő rájött, hogy nem. És ennek volt hatása, tehát mindenki óvatosan ment tovább, de 66-ban lett a hivatalos stop. Na most a Szovjetunióban, Oroszországban azt lehet tudni, sejteni, hogy sokkal kevesebb volt a technikai eszköz. A szürke állomány, mondjuk azt, hogy minimum ugyanolyan jó volt, hanem jobb, de az biztos, hogy itt inkább matematikai nyelvészetnek hívták ugyanezt, mert papíron ezekkel az algoritmusokkal meg lehetett küzdeni, és csak némelyik került számítógépre, de hát azért mondjuk ki, hogy voltak olyan szovjet nyelvészek, akik érdekes nyelvekkel foglalkoztak, és a gépi fordítás kapcsán hát Magyarország nyelve is, a magyar nyelv is egy érdekes nyelvnek számított, és például egy nagyon nyelves akkori szovjet nyelvész, aki ma egy neves kanadai nyelvész, Igor Melcsuk. Ő például érdekel volt abban, hogy a magyar nyelvvel történjen valami, és Magyarországon magyar és orosz között komoly gépi fordító kísérletek voltak. Hát ezt az egy projektet állították le a 60-as évek végén, mert hát a hatás az volt, hogy tényleg nem érdemes ezzel foglalkozni.
És ott is szabály alapú,
tehát hogyne, megpróbálták. Abszolút szabály alapú, annyira, hogyha valaki érdeklődik a nyelvészet iránt, akkor a 60-as évek nyelvészeti kiadványai, folyóiratai, általános nyelvészeti tanulmányok olyan algoritmusokat közölnek, amik nevetségesek mai szemmel, hogy és akkor kettő betűt visszalépünk, levágjuk az orosz toldalék végét, és most már megvan a tűnek egy alakja. Ma ez nevetségesnek tűnik, de akkor így működött a számítógépes nyelvészet, vagy gépi fordítás, és addig, amíg nem jelent meg ez az előbb említett őrületes mennyiségű szöveg, addig ezzel mentek a kísérletek, de amikor megjelent a nagy mennyiség, tehát mindenben megjelent, még internet is valahol tartott, de már a nagyon nagy elérhető mennyiség interneten kívül is szóba jött, akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen a statisztikai módszerek sok mindenbe sugnak nekünk, mi lenne, ha a nyelvészet területén is használnánk ezeket, és ugye nyelvész úgy hívja ezt, hogy korpusz nyelvészet, ugye a korpusz az a nagy mennyiségű szövegek összessége, hát valamilyen szempont alapján összegyűjtök szövegeket, korpusz az is, hogyha összeszedem a, nem tudom én, a 18. század magyar szépirodalmát, de ezzel mondjuk mai esetben nem sokra megyünk.
Tényleg, hát más. Szoktuk mondani, hogy a jókai korpusz, az az általa írott összes.
Ilyenek vannak, ugye? Persze, ezek ahhoz képest, amekkora ma egy számítógépes korpusz, ezek nevetségesen kicsik, miközben egy embernek egy nagyon komoly munka, sőt, hát lehet azt mondani, hogy egy életen keresztül olvasom a magyar szépírókat, és nem jutok a végére a gépnek, meg ez néhány másodperces vagy perces feldolgozás, de tény, hogy ezek irodalmi szövegek, de amikor olyan szöveg is elérhető vált, hogy hírek, MT hírek, vagy hát ennek megfelelők, hogy jogi szövegek, hogy szakfordítások, és minél több ilyen párhuzamos korpusz, ugye ez egy nagyon fontos fogalom, elérhetővé vált, tehát az egyik szövegtest, ugye egyik hatalmas szöveg, mondjuk ha Jókai összes fordítása ott van a túloldalon, akkor is egy ilyen korpusz, de még egyszer mondom, hogy a szépirodalom az egy picit veszélyes, ezt azt hiszem, hogy Nádas Dieter jelenlétében nem nagyon kell ragoznom. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy két szöveg kell.
Maradjunk annál, fordítva, hogy nappali gomoly felhőképződés.
Például, sőt, ez annyira jó példa volt, hogy a egyik ilyen túlélő gépi fordító program, az pont Kanadában egy ilyen időjárás jelentés fordító program volt, a Meteo, amelyik a mai napig működik, pedig valamikor a 60-as években indult, mert az egy szűk világ.
Igen.
Gomoly felhő, lehet, hogy a hétköznapi életben ritkábban használjuk egymással, hogy tegnap láttam egy gomoly felhőt, ezt én nem mondom, de mindenki érti, mert mondja az időjárás jelentés.
Volt Svájcban a lavina jelentések. Például, hát ahol ez még szűkebb.
És azért lássuk, hogy Svájc is, meg Kanada is valami módon abban érdekelt, hogy az ország hivatalos nyelvei közt átjárás legyen, és amit lehet mechanikusan megtenni, azt tegyük meg. Ugye Magyarországon azért nehéz volna egy másik nyelvet hirtelen úgy találni, ami hát létkérdés. Igen. Mondjuk azt, hogy okos dolog az egy másik ügy, de Kanadában az, hogy a francia területről angolra, angolról franciára, hát ne ember fordítsa ezt a favágó munkát, tehát egy időjárás jelentés fordítása. Igen. És megadható az a néhány ezer szakifejezés, ami után, hát mondhatjuk, hogy közel 100%-osak akár szabályalapú.
Nem csak a szakifejezések, még a mondatok is olyan sematikusak. Abszolút, egy időjárás, még azok is hasonlítanak.
Igen, igen. Hát ezért ezek nagyon sikeresek. Tehát egyik sikeres irány az volt, hogy nagyon szűk a szakterület, ahol sok a hasonló mondat, a másik sikeres irány, ahol nagyon hasonló a nyelv, és erre szokták azt mondani, hogy azt miért kéne fordítani. De hát igen, szóval a szlovák nem azonos a csehvel, ezt ma különösen tudjuk, de talán még Csehszlovákia léte alatt is így volt, vagy a szerb a horváttal, ahol tudjuk, hogy még az írásmód is különbözik, de azért van különbség. Ezt mechanikusan többé-kevésbé meg lehet fogni. Tehát le lehet cserélni a szavakat, át lehet adni a szórendet, egészen más a magyar és angol között fordítani, ahol gyakorlatilag mindent máshogy kell csinálni. És azért ezek sikeresek, mert ha azt nézzük, hogy pénzbe kerül, akkor egyszerűbb a világ nagy nyelveiről cserefordítani és egy mechanikus átírása a szlovákra. Nyilván ebbe is van azért veszély, tehát ezt nem mondom, hogy tökéletes, de mennyivel olcsóbb, ha nem kell tökéletes. És itt jön egy nagyon fontos pont a gépi fordításnál, hogy mindig arról beszélünk, hogy mennyire nem jó, általában ezt abból tudjuk, hogy mi azon a nyelven, amire vagy amiről fordítanak, mi elég jól tudunk és érezzük, hogy nem így kellene. Soha nem teszteljük az albán fordítást, amit nagyon sokan nem tudunk, pedig nyilván, ha nagyon nagy bajba vagyunk, és egy albán szöveg informatív, akkor nekünk az nagyon jó olyan, ha a gép valamit mond.
Én a múltkor egy nagyon érdekes török nyelvű szöveget láttam, de hát kíváncsi voltam, hogy mi az ördögről beszélnek, vagy hát mi van ott, és akkor bekapcsoltam a fordító programot, hát az automatikusan magyarra fordított, és nagyon nem volt jó, főleg azért, mert a szavaknak egy nagy részét nem fordította le, hanem úgy gondolt, hogy az tulajdonnév, vagy hát nem gondolta, csak így próbált megúszni valamit, és akkor valaki azt tanácsolta, hogy mivel jól tudok angolul, fordítassam törökről angolul,
de ugye van, hát igen, és mert akkor... az lefordított egyszer angolra, onnan meg magyarra.
Ez így történik?
Ez így történik általában, hogy túl drága volna törökről magyarra, azt nem csinál senki. Viszont azért az időbe ugorjunk előre, tehát ez a statisztika, ez nagyon bejött. Ugyanis nem kell tudni nyelvül, csak sok mintát kell tudni adni a gépnek, és a matematikai módszerek majd működnek. És ugye hát a nyelvész az drága is, lassú is, ezzel szemben hatalmas szövegek egyre hatékonyabb feldolgozása nagyon gyors, és ez nagyon nyerőnek számított hosszú ideig azokra a nyelvekre, ahol volt esély a hasonlóság miatt a jó sémák felismerésére. Részt vettünk olyan nemzetközi projektben, ahol a világnyelvek mellett a magyar is bent volt, és amikor a projekt lezárult, akkor hát az Európai Unióban az volt a kérés, hogy ne nagyon rakjuk bele a magyart a következőbe, mert ez rendkívül rossz eredményeket ad, és ez nem túl vonzó. Ez a százalék. És ehhez képest megdöbbentő az utolsó 3-4-5 évnek a hirtelen ugrása, és talán azok a hallgatók, akik kipróbálták ezeknek a nagy cégeknek a fordítóit, láthatnak minőségi ugrást. Megjelentek ezek az úgynevezett mély tanulásos, neurális hálós módszerek, amiknek hát nyilván a részleteiben nem érdemes most belemenni, de egy olyan okosságról van szó, ahol nem a gyakorisága döntő. Tehát a statisztikában mindig a sok győz a kevéssel szemben, itt viszont valami hasonlóságot állapít meg a rendszer, és a hasonlók győznek a kevésbé hasonlók fölött, ez nem mindig gyakoriság alapon megy.
Na várjál, szerintem ezt a hallgatók nem értették, ezt most szünet után erre térjünk vissza, tehát ott tartottunk, hogy az, hogy szabályokkal, segítségével elemzünk egy mondatot, és utána megpróbáljuk másik szabályokkal átfordítani egy másik nyelvre, ez az, ami nagyjából a 60-as években lezárult, és ha jól értem, az összes további kezdeményezés, beleértve ezeket a statisztikaiakat is, azon alapul, hogy nagy mennyiségű úgynevezett párhuzamos korpusz van, tehát olyan, hogy egyik nyelvenről a másik nyelvre lefordított mondatok úgy, hogy tudjuk, hogy melyik mondat melyiknek felel.
Pontosan.
És amit most elkezdtél mondani, az már ehhez kapcsolódott, vagy ez ezen
ennek
alap...
a újabb formája. Ott mindegyik valahol statisztikai, csak más az elv. Erről még azért egy kicsit később.
Akkor én azt javaslom, hogy a szünet után folytassuk ezzel, mert ezt most én egészen értettem, amit a gyakoriságról mondtál. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A vendégünk pedig Prószéki Gábor, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója, professzor, és a gépi fordításról beszélünk, egy pár perc múlva folytatjuk. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A vendégünk pedig Prószéki Gábor, és a gépi fordításról kezdtünk el beszélni.
Hadd mondjak el egy valós élményemet, egy jó 20 évvel ezelőtt Chicagóban vendégeskedtem, és egy nyelvész professzor volt a vendéglátóm, és az öccse, az pedig matematika professzor volt, és meghívott egy vendéglőbe, és pillanatra exkuzált, hát nyilvánvaló volt, hogy a mosdóba megy, és hirtelen kifogáson a orossággal azt mondta, kudászám cár peskomigyot, mondta, ahova a király is gyalog jár, ugye, ahova a cár is gyalog jár, kudászám cár peskomigyot, mondta, és eltűnt. És többen voltunk, és néztünk egymást, hogy te is hallottad, hogy ez mit mondott. És amikor visszajött, hát rátámadtunk, hogy mi ez, stb. És elmondta, hogy fiatal matematikusként részt vett a gépi fordítási programban, meg kellett tanulniuk oroszul, persze, hát azért, hogy a gépet ellenőrizni tudják, és hogy elmondta, hogy az ő idejükben a számítógép az az alaksorban volt, egy ilyen hatalmas berendezés, egy egész termet megtöltött, és hogy banándugókat kellett átdugni az egyikből a másikba, az volt a programozás, hogy akkor ne ide kössed, hanem oda kössed, és akkor egész nap dugdosták a banándugókat, bekapcsolták a gépet, hazamentek, és reggel nagy kíváncsisággal jöttek be, hogy a gépből milyen papírszalag jött ki, hogy hát jól csinálta-e a fordítás. Ugye ez az a korszak, amiről te beszéltél, amikor hát egyértelműen a hadsereg finanszírozta a dolgot. No, de te neked magadnak is van ilyen céged? Te ezzel, hát hogy mondjam, üzemszerűen foglalkozol?
Hát foglalkoztam, talán magyarul nem lehet jól mondani a perfektumot, de hát szóval ez ilyen típusú fejlesztéseket csináltunk, sőt, hát büszkén mondhatom, hogy a valaha volt első üzemszerűen működő angol-magyar, magyar-angol fordító program az a miénk, ami a webfordítású webcímen megtalálható. Nyilván ez ugyanezzel a, nem egészen ugyanezzel, nagyon hasonló módszerrel működik, mint a szabályalapúság. Talán annyi a különbség, hogy a szótár, ami nagyon fontos, meg a szabályok, amik szintén fontosak, azok egy teljesen egységes formában vannak, tehát valahogy azt kell gondolni, hogy azok a szabályok, amik nagyon konkrétak és nagyon rövidek, azokat szótári elemnek mondjuk, ahol kicsit hosszabbak azokat kifejezésnek, és ahol elkezdődik egy ilyen picit lukas szerkezet, ahol mondjuk lehet a személyrogokat szabadon használni, az már szabályszerű, és amikor már minden szabadon használható, az a mondatnak a szabálya. Valamilyen leképezési szabályt. Így működik ez. Ez kétségtelen, hogy tapasztalatot adott, de nagyon érdekes a folytatás, hogy ez az újabb irány, ami hát már nem olyan új, mert a 90-es évek elején jelent meg ez a statisztikai dolog, amit az előbb már említettünk, és nem ám a gépi fordításba először, hanem a beszédfeldolgozásba. Jött az ötlet, hogy hát a hangzó folyam, azt kár lenne darabonként elemezni, mert arra hamar rájöttünk, hogy az úgy nem érthető, szétvagdosva, de azért az átmenetek, meg az egymás mellettiség a sokat segít, és hogyha ezekhez odarakjuk azokat az írott szövegeket, amik szerintünk a megfelelői, akkor az előbb említett párhuzamos korpusz, tehát egy hangzó meg egy írott párja, előbb-utóbb azt fogja mutatni, hogy szoktuk mi a hangzó anyagot átalakítani írottá, vagyis hogy kell átírni a hangzó szöveget, és ez volt a beszédfeldolgozásnak, vagy a beszédfelismerésnek az alapja, ami aztán nagyon sikeres lett, és innen vették át a gépi fordítás irán érzékeny szöveggel foglalkozó emberek ezt a módszert, és így lett valóban statisztikai gépi fordítás a 90-es, 2000-es években.
Na, akkor most ezt magyarázd el egy kicsit, tehát adva van az, amit párhuzamos korpusznak most már többször említettük, már értik szerintem a hallgatók, tehát sok mondat több nyelven lefordítva egymáshoz illesztve, hogy melyiknek a fordítása.
Igen.
Ezek után mi történik?
Hát az történik, vegyünk egy nagyon egyszerű és kicsit butácska példát, de az egész szövegkorpusz egy darab mondatpárból áll. Mert úgy indul, hogy először egy van, aztán lehet, hogy később már 100 000 vagy millió, de most egy van. Az van odaírva, hogy a kutya ugat, és mondjuk, ha így szó szerint veszem, hogy the dog barks, ez lenne a fordítása, és akkor kérdezem én a hallgatót, hogy az, hogy a, az a gép jelenlegi tudása szerint melyik, és akkor az a válasz, hogy vagy a the, vagy a dog, vagy a barks. És sőt, még az is lehet, hogy a the dog, vagy a dog barks, sőt, még az is előfordult, hogy az egész. Ez nagyon bután hangzik, és ugyanez igaz a mind az arra, mind a kutyára, mind az ugatra, tehát ebből semmit nem tud meg a rendszer. Jön a következő mondat, a kutya ül, itt már az igéből ugye kettő van, volt egy ugat, volt egy ül, az a meg a kutya erősödik abban a hitben, hogy vagy az a de, vagy az a dog, de már nem lehet nagyon nagy alternatíva, hogy jönnek a macska, nyávog, meg nem tudom milyen mondatok, és a egymilliomodiknál egyértelmű, hogy az at mindig az öre fordítjuk, vagy hát nem egyértelmű, de elég valószínű.
Ugye ez egy statisztika.
Ezzel a statisztikával fogunk neki, hogy mely...
Azért beszélünk statisztikáról, mert nagyon nagy számú mondatot nézzünk meg, és abban nagyon-nagyon sok lesz az, ahol az a dőnek feleltethető meg.
Persze, nem mindig. Tehát nyilván itt a veszély az, hogy lesznek olyan esetek, hogy adott esetben, nem tudom én, a, hát ha majd gazdag a szöveg, akkor mit tudom én, az ácskopocsba is előjön a dog, meg nem tudom, szóval
hát
sok
meg rengeteg, lesz. Aki angol tanult, azt tudja, hogy rengeteg olyan eset van, amikor az angol nem használ névelőt ott, ahol például a magyar igen, vagy fordítva.
A magyar meg különösen, és hát a, csak megjegyzem, hogy a semmit megfeleltetni bárminek igen nehéz feladat. Tehát ugye azt tudni, hogy ott mi nincs.
Igen.
Tehát amíg az a, az egy névelő, addig nincs baj, de hát a magyarban hányszor van nulla névelő.
Tehát magyarul amit... megtalálni azt, hogy ahol a magyarban rengetegszer fordult elő az a, azt, hogy a magyarban azokban a mondatokban pont nincs ott semmi, ez egy nehéz feladat.
Ez egy nehéz feladat, tehát egész más az újságot olvas, mint az újságot olvassa, mert hát ott mindenki látja, hogy ott van az.
Na most így naív módon ugye azt gondolom, hogy ha adva van ez a rengeteg adat, rengeteg fordítás, akkor amikor egy új mondatot le kell fordítani, akkor ezt végigszámolni, amit most elmondtál, az egy elég rendszerű.
Na nem, ez a tanulás, ugye? Tehát ugye kettő darab
na,
fázis.
Ezt akartam belőled kiszedni, tehát ezt előbb valahogy föl kell dolgozni.
És az valóban nagyon nagy munka, már a gépnek is nagy, tehát itt úgy kell elképzelni, adott esetben napokig, hetekig fut egy számítógép, ami kiszámolja egy nagy szövegkorpuszból minden mindennek megfelelőjét. Az előző példáért elnézést, mert nem a szavak, tehát mi most szavakról beszéltünk, valójában szósorozatok, ugye a számítógépes úgy mondja, hogy ennesek, szó ennesek, ahol hát valahány szó egymás utánját fordítják le, valahány szó ugyanennyiesre, tehát nem a nyelvi szintagma vagy szerkezet, főnévi csoport, igény csoport fogalma jön elő, hanem valahány egymás utáni szó, mely szavakat ugye hát betűköz, vagy pontvesző választja el egymást.
Hiszen ilyen fogalmak, hogy jelzőszerkezet nincsenek nincs ott is benne, tehát ezért nem tudja hát nem a gép magától, és pont azért nem szabály alapú, tehát nem ezekkel a nyelvi fogalmakkal dolgozik.
Igen, és akkor ugye hát ezek az, ugye úgy mondják, hogy n gram, tehát n darab szó egymás utánja, hát mondjuk egy olyan mondatban, hogy az előbbi példát kicsit bővítve, a kutya ugatja a holdat, abban ilyen bigramok, kettesek, azokat úgy kell elképzelni, van az a kutya, van a kutya ugatja, tehát ezek átfedőek, és van ugatja a, és van a holdat. Ebből az a holdat embernek is úgy tűnik, hogy egy csoport, mert együtt vannak, de az ugatja a, hát az itt, tehát bután vakon ilyen átfedő valahányosokkal, egyébként a valahányosról el tudom árulni, egy általában trigram, tehát három hosszú egységekkel dolgozunk. A nagyon tudományos magyarázatot mellőzve azt tudom mondani, hogy a kettő az kevés, a négy az sok, de ennek tényleg van oka, ugyanis minél több ilyen szóból álló sorozatot próbálunk egységnek tekinteni, annál kevesebb lesz.
Igen.
Tehát a 15 gram nagyon jó lenne, de nagyon kevés 15 tagú mondat minta van, tehát igen, marad igen. Az, hogy a háromnál van az optimum.
A 15 tagút azt az előző fél órában említett fordító memória tudja esetleg
az,
tárolni.
Igen, az egy másik dolog, az bármit tud tárolni, de nekünk igen, az, igen, hogy igen. egységekre osszuk, tehát egységes igen. hosszúságú, igen, már darabszámú egységekre, körbe ez a három, tehát ilyen trigramokat fordít, tehát és tulajdonképpen ész nélkül teszi ezt.
Tehát például az, hogy vettem egy új, ez például igen, egy trigram, és ebben nagyon gyakran fordul igen, elő, jó igen. lehet nyelvtanilag, ez két teljesen különböző csoportot.
De igen, vagy Ádám vett egy.
Igen.
És ezek mind, de nyilván ezeknek a gyakorisága más lesz, mint az egy új ruhát, az lehet, hogy valahol mégiscsak gyakoribb lesz. A lényeg az, hogy ezeket a hármasokat, mert azért javarészt erről van szó, néha négyes, de alapvetően hármas, ezeknek a fordítását tárolja, de mivel ezeknek a fordítása nem egyértelmű, hanem lesznek nagyon gyakoriak, majdnem olyan gyakoriak, nagyon kevéssé gyakoriak, ezeket mind megjegyzi, és mivel egy mondatban, ahogy az előbb is mutattuk, több ilyen átfedő hármas van, mindegyiknek minden fordításával elkezd mérlegelni, hogy együtt hogy jönne ez ki jól. Tehát ugye nem arról van szó, hogy diszjunk módon egymás mellé ragasztjuk a hármasokat, hanem ezek ilyen átfedő hármasok, hogy az a Ádám vett egy új ruha, és így tovább. Tehát, hogy ezeknek
a... Nem értek, hogyha van mondjuk egy ilyen hármasod, trigramnak hívtad őket, tehát szóhármas, Ádám vett egy. Mi van akkor, hogyha a másik nyelven ennek a mondatnak a fordításában ezek nem egymás mellett. Abba is van Ádám, meg abba is van vett, meg még lehet, hogy a névelő is ott van, de nem egymás mellett
vannak. Van. Az a lényeg, hogy ezt a dolgot a nagy-nagy tanulási fázisban hányszor találtam meg valahogy. Nyilván ezek akkor gyenge trigramok lesznek a másik nyelven, és majd az fog nyerni, aki máshol fed át. Ez egy nagyon érdekes kérdés, de mondjuk az alapmódszerről beszélek, később azért kialakultak ezt cizelláló módszerek, amiket hát most részben nyelvészetből, részben más statisztikai meggondolásból tovább fejlesztettek, de ez az alapmodell, és ez az alapmodell egyrészt ezzel ugye fordításokat ad, rengeteget, különböző gyakorisággal. Ez az egyik eleme ennek a furcsa statisztikai fordító programnak, hogy ilyen átfedő hármasoknak a fordítás halmaza van ott, és akkor ennek a, hát akinek jelent valamit ez a sokak számára érthetetlen dolog, hogy Bayes tétel, ugye egy valószínűségszámítási tétel, ami ennek az egésznek az alapja. Tulajdonképpen nagyon egyszerűen az két dologból áll, az egyikben két ügy van, két, úgy mondják, valószínűségi változó, ami nyilván a két nyelv, egyik nyelv hármasa feltéve, hogy a másik nyelv hármasa, és ezt mindig megszorozzák egy olyannal, ami csak a célnyelvnek a valamije, vagyis, hogy amennyire a fordításról valamit tudunk, abból sok lehetséges saláta van, de minden esetben nézzük meg, hogy ezt a célnyelvi korpuszban találtunk-e ilyet, tehát mondanak-e ilyet az emberek. És ha az a fordítás, hogy the dog barksnak, hogy ugat kutya a, akkor az egy adott valószínűséggel megjelenik, de a magyar nyelvben ilyen mondat, hogy ugat kutya a nem lesz, tehát nyerni fog majd az a kutya ugat sorrend, hiszen nem csak a fordításról beszélünk, hanem a célnyelvi megfelelőségről is, és ez mind a kettő nagyon vakon statisztikai alapon működik, félrefordítás lehetősége adott, de kevés nyelvész és viszonylag hatékony földolgozása tulajdonképpen, ami miatt ez vonzó ez a rendszer.
Most a magyarban olyan mondat is van, hogy ugat a kutya. Ezzel mit fog csinálni, vagy hogy fogja egymáshoz képest az a kutya ugat, illetve az ugat a kutya mondatokat?
Hát ez az adott tanulási, tehát annak a korpusznak a tulajdonságaiból fog előállni. Ha abban a korpuszban nem volt ilyen mondat, akkor ez sose fog előjönni, és erre mondtam az imént azt, hogy mindig a több győz a kevéssel szemben. Van egy szörnyű buta példánk, rengetegszer elsütöm, de jól illusztrálja a dolgot. Tehát azt a mondatot, hogy a postás megharapta a kutyát, az gyakorlatilag statisztikai alapon azért nem lehet lefordítani, mert nem lesz rá melegendő minta. Minden minta arról fog szólni, hogy a kutyák harapdálják a postást, tehát hiába tudom én szabály alapon, hogy alany, állítmány, tárgy, és a szabály alapú tökéletesen működik, statisztikai alapú mindig azt fogja kihozni, hogy a kutya harapta meg a postást. Jól lehet ezt a Blick címlapján olvasom, és tudom, levő, hogy nem.
De a benne levő hármasok nem lesznek annyira ritkák.
Igen, ugye, pontosan, benne levő hármasok, és nem fog olyat találni, hogy ez tulajdonképpen, tehát az egyedire ez nem jó, és ezért például nagyon érdekes, hogy a mindenféle pop-rock számok szövegébe levő sok ilyen átvitt értelmű dolognál nagyon félrefordítanak a statisztikai fordítók, mert nincs elég olyan minta, ami ennek a picit szürrealista, sokszor szürrealista szövegnek a megfelelője volna, míg egy szabály alapú szépen elmondja, hogy
akkor mielőtt az olvasó teljesen elveszti a fonalat, megpróbálom egy kicsit összefoglalni. Egyes. Tehát arról van szó, hogy van nagyon sok mintánk, nagyon sok példánk arra, hogy mit mire fordítottak, és van egy folyamat, ami alig lehet kivárni, olyan rettentő hosszú, amíg a gép megtanulja az ezek közötti megfeleléseket. A tanulás itt a kulcsszó. A gép megtanulja, hogy mi minek felel meg ebben a két nyelven, ez egy hosszú-hosszú folyamat, és elég bonyolult is, említetted, hogy mély tanulás, meg egyéb eljárások.
Az még egy kicsit
ezután jön. És ebből valahogy fölépít magának egy képet arról, hogy mi a megfelelése között a két nyelv között, ugye, és aztán ezt...
Betűsorozatai között.
Betűsorozatai között, és utána ezt használja majd akkor, amikor majd fordítani kell. Ugye nagyjából ennyi hangzott el.
Magyarán mondva, ezek egyáltalán nem fordítanak ezek a gépek, ezek csak keresnek.
Hát hiszen ezt az egyik karaktersorozatnak a mindenféle gyakorisági tulajdonságai alapján keresnek valamit a másik ilyen világban. Tehát ennyi történik.
Na most persze lehet, hogy amikor én fordítok az agyammal, akkor én is ugyanezt csinálom, nem? Mert ugyanezt... ránézek egy angol mondatra, és akkor úgy valahogy egyszer csak úgy ott van.
De nem ugyan, pontosan ezt csinálod, és ez a lényeges, hogy ez azért nem egészen az, amit eddig mondtam, és ezt, amit most elmondtál, ezt kezdték el ezek a ma már mély tanulásosnak, neurális hálósnak hívott módszerek.
Neurális, az azt jelenti, hogy idegi?
Hát igen, itt azért mindenkit megnyugtatnék, hogy a modell nagyon távolról az emberi idegrendszerben megjelenő alapjelenségekre utal, de azért ez egy nagyon távoli hasonlóság, tehát senki ne gondolja,
ez nem a fejünknek a modellje, hanem csak...
Nem csak az ott levő ideghálózatnak van egy-két olyan formális tulajdonsága, amit jól alkalmazható. Tehát nem az történik, hogy explicit szabályok vannak, hanem hát olyasmik, mint a kisülés, meg az idegsejtek fölépítése, ilyenre jellemző működési elvek vannak, és az a nagyon nagy különbség, bár statisztikai jellegű ez is, tehát a szabály alapot soha többet nem hozzuk vissza, ha csak nem beszélgetünk még róla, de ez a statisztika nem pusztán egy ilyen buta gyakoriság győz egy kevésbé gyakori jelenség fölött, hanem egy olyan elképzelés, ami hát már működik is, ahol tulajdonképpen ugye azt mondják, hogy több réteg van, tehát nem az történik, hogy az egyik nyelvről valamilyen statisztika segítségével a másikra fordítunk, hanem egy olyan köztes neurális rétegnek hívják dologra, amiről tovább fordítunk egy másikra, arról egy harmadikra, és ezeknek a jellegét nem mi emberek határozzuk meg, hanem a matematikai modell. Tehát az a furcsa különbség, hogy míg a korábbi rendszereknél mondhatjuk, hogy fogtuk a gép kezét, és mutattuk neki, hogy merre menjen, aztán ő ott csinálta a dolgát, lényegesen hatékonyabban, mint mi, tehát utána tudtunk szaladni, csak mondjuk nekünk kellene 1 millió év ahhoz, hogy megcsináljuk, amit a program, de megtudnánk. Itt az a helyzet, hogy azt mondjuk a gépnek, hogy odaadom a bemenetet, ez az egyik nyelvi mondat, odaadom a kimenetet, és a kettő közt építsd fel ezeket a hálókat matematikai alapon. Ő ezt megteszi, és mi látjuk, hogy mit csinál a ezzel, és azt látjuk, hogy nagyon hatékony és jó eredmények vannak, tehát a legújabb ilyen világhálón fölelhető fordítóprogramok már így működnek, és nem tudjuk, hogy miért. És ez nagyon érdekes. Tehát itt nincs elektronikus, hogy senki ne szaladjon el, hogy új megoldották, és már, mert a mintákat továbbra is mi emberek adjuk, és mi mondjuk meg, hogy hogy csinálja, de a konkrét működésnél nincs képünk arról, hogy miért választotta azt a numerikus értéket, amit választott valamire, de a végeredmény tekintetében mégiscsak látjuk, hogy jól működik. Tehát van egy olyan számítási kapacitás, amit 10-20 éve még nem tudtunk, tehát mondhatjuk azt, hogy a hardware, a mai gépeink teljesítménye lehetővé tette egy olyan módszert, ami eddig is megvolt, csak senki nem gondolta, hogy ennyire sikeres lesz, mert nem volt mód kipróbálni. És most, amikor ugye vannak a számítógépben, ugye hát mindenki tudja, van egy ilyen központi földolgozó egység, központi processzor, de vannak ugye a mindenféle videóügyek miatt, grafikus ügyek miatt grafikus processzorok, amiket eddig arra használtak, hogy szebb legyen a kép, meg a film, meg gyorsabban tudjunk videót nézni, és kiderült, hogy ennek a számítási kapacitása akkora, hogy ezt tudnánk okos számításra is használni, nem csak a kép vonalainak és színeinek a kezelésére, és amikor ezeket mind bevonták, akkor egy akkora számítási kapacitás jelent meg, hogy egy 20 évvel ezelőtt kitalált, de soha, kicsit előbb, soha igazán érdemben ki nem próbált módszer ma egy PC-n, persze nem egy kicsi PC-n, egy viszonylag nagyon, le tud futni hatékonyan, megint csak itt hetekről lehet szó adott esetben, de mégiscsak le tud futni, és az eredmény, amit csinál, az nagyon vonzó, akár a fordítási világban is, de lehet más ilyen példákat mondani a genetika világában is, tehát nem csak a nyelvészetben.
Igen. Ha jól gondolom, a nyelvészek rettegnek ettől, mert igazából nincs rájuk szükség. Ugye a szabály alapú megközelítésnél, amikor szabály alapú módon fordította, akkor nyelvészek rágták a ceruzájukat, hogy hogy is van az angolban a birtokos szerkezet szabálya, és azt le kellett írni.
Mint a chicagói professzor.
Egy kicsit egyébként olyasmi változás van, mint a pedagógiában, nem, hogy nem arról van szó, hogy megmondjuk a gyerekeknek, átadjuk a tudást, hanem megtanítjuk őket arra, hogy kell tudáshoz jutni, hogy kell tanulni. Itt arról van szó, hogy a gépet nem szabályokat mondunk neki, meg nem is szótárat nyomunk bele, hanem azt arra tanítjuk meg, hogy tudja megtanulni maga azt a nyelvet. Ugye, jól mondom?
Abszolút jól, és most itt az anekdotáknál vagyunk, azért nem akartam rögtön az Ádám anekdotája után mondani, de azért van egy olyan anekdota, ami nagyon jól megvilágítja ezt, hogy mi történik, és ez nem a gépi fordításról szól, hanem emberekről, de a mögötte levő üzenet az mégiscsak olyan, mintha a gépi fordításról szólna. Ez egy Rész Frigyes nevű magyar matematika professzorról szól, aki tudott angolul, franciául, és ugye abban az időben, amikor ő élt a 20. század közepén, akkor még illendő volt franciára is egy-egy matematikai cikket lefordítani. Volt neki egy barátja, Littlewood angol professzor, aki nem tudott franciául. Rész mindig lefordította franciára a cikkeit, és így jelent meg. És az egyik ilyen fordításnál Littlewood odaírta alulra, hogy köszönetemet fejezem ki lábjegyzetbe Rész Frigyes barátomnak, aki cikkemet franciára fordította, lábjegyzet 2, köszönetet fejezem ki Rész Frigyes barátomnak, fenti lábjegyzetemet franciára fordította, lábjegyzet 3, és még egyszer leírva ez, hogy a fenti lábjegyzetemet is nem volt tovább index. És akkor kérdezték, hogy professzor úr, ő matematikus, és hát ez egy ilyen rekurzív folyamat, miért hagyta abba a másodiknál? Azt mondta, azért, mert én nem tudok franciául, köszönet Résznek. Én annyira se tudok franciául, hogy egy lábjegyzetet lefordítsak. Na, de a második után nekem már csak másolnom kellett volna. És azért már nem jár neki köszönet, na ezt csinálják a mai gépek.
Nagyon jó.
Tehát megtanítjuk őket arra, hogy maguktól megtanuljanak fordítani, és azok a módszerek, amikkel ők maguktól meg tudnak folytani, úgy gondoljuk, hogy azok egyre jobbak, de mi egyre kevésbé értjük, hogy valójában ők mit is tanulnak meg, mert annyira bonyolult az a rendszer, amivel tanulnak.
Nem csak, hogy bonyolult, hanem, hogy ugye numerikus értékek vannak, amiket megfeleltetni nyelvi dolgoknak nagyon nehéz. Hát én nem akarom elriasztani a hallgatóságot, ezért inkább a fordításhoz használt neurális módszerekből egy egyszerűt veszek ki. Ez a szó hasonlósági modell, azt mindenki tudja, hogy a szavak akkor hasonlítanak egymásra, hogyha úgy, hát nem is csereszabatosak, de mindenki látja, hogy a kifli a zsömléhez hasonlít, persze nem tudjuk, hogy de intuitíve, sőt a kenyérhez is, péksüteményhez is, sok mindenhez. Tehát ha olyanokat mond, hogy mondja hasonló szavakat és ilyeneket mond, akkor nyilván megértett. Ezt a szöveget megértette. És az a meglepő, hogy magyar szövegek, gyakorlatilag a magyar internetes tartalom, tehát legyűjtöttük, ami van, ennek a mértéke kb. 3 milliárd szó, tehát ez egy jelentős mennyiségű. Az ezen megtanított magyar modell azt tudja, hogy amikor adok neki egy szót, mond hasonlót. Ez a hasonlóság nagyon megdöbbentő, tehát szoktam a példákat mondani, hogy beírom neki, hogy Erzsébet. Ugye Erzsébet biztos, hogy nem szótári egység, vagy lehet, hogy benne van pont az Erzsébet, de azt mondja, hogy hasonló a Katalin, Mária, Ilona, és csak magyar női neveket sorol. Ami meglepő, hogyha azt mondom neki, hogy Eufrozina, akkor azt mondja, hogy Eulália, Adelaida, biztos mind apáca volt, nem tudom, de hogy nagyon hasonlóak, de stilisztika értékben.
Hangulatban,
ha azt mondom neki, hasonlítani, hogy Kitty, akkor azt mondja, hogy Cintia, nem tudom én, szóval azokat, amik ma modern korunkban tipikus női nevek. Na most valamit a szövegekből vett ki, anélkül, hogy mi hozzáadott információt adtunk volna. Ott van.
Ő csak azt tudta felfedezni, hogy hasonló helyeken
és
fordulnak.
Viszont ezt numerikus értékekkel jelzi, és a numerikus értéket nem tudjuk leképezni, hogy melyik az, amelyik a stilisztikai hasonlóság, mert ilyen nincs. Csak egyszerűen ott van.
Ajjajjaj.
Csoda.
Tehát vagy legalábbis veszély a nyelv.
Tehát mondjuk a Kitty, a Betty, a Jeanette azért gondoljam, mert mondjuk a szolárium szóval gyakran egy mondatban fordulnak.
Nem ilyen egyszerű a magyarázat, de ilyenekből tudja.
Igen, nyilván. A nők együtt azért mind viszik haza a cekkert, és főznek, mosnak, takarítanak. Valószínűleg nem.
Igen.
És mégis tudja. Igen. És azt is tudja, hogy azt mondom neki, hogy Smith, amelyik nyilván nem magyar szó, valamilyen értelemben is a magyar szövegek tele vannak. Smith azt mondja, hogy Wilson, Taylor. Tehát ő pontosan tudja, hogy kik, jó, biztos Mister után voltak. És akkor jön az, hogy azt írom neki, hogy McCartney, akkor azt mondja, hogy Clapton, meg Lennon, meg Elton, meg ilyeneket. Tehát akkor nem általános neveket kezd el keresni, hanem a McCartney specifikus zenész mi volt, a kezd megjelenni, honnan tudja? És ez nekünk is nagy kérdés.
És ezt kérdezi dr. Prószéki Gábor egyetemi tanár, a kérdés legjobb magyar szakembere.
Jó, lassan lejárom műsoridőnk. Szerintem a hallgatóink fognak kérdezni ezzel kapcsolatban mindenféléket.
Hát mi tovább
hosszú nyári szünet is lesz. Szerintem erre össze lehet, hogy még vissza kell térnünk, mert lehet, hogy sokan nem fogják érteni, hogy itt mi is történik, mi sem értjük egészen. Mindenesetre nagyon szépen köszönjük Prószéki Gábornak, hogy segítségünkre volt.
Még szívesen visszajövök, ha úgy adódik.
A szerkesztő Sugár Ági volt, a felvételt Burger Lajos készítette, és akkor mi most egy pár hétre elbúcsúzunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.